Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első és második versét. Dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 465. dicséretünknek mind a négy versét.
Thank you.
Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint az megírva található a Zsoltárok könyvében, a 139. Zsoltárban.
A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől, orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Olyan jó, hogy őszintén kijönthetjük előtted a mi szívünket, elmondhatjuk mindazt, ami fontos nekünk, aminek örülünk, amiért hálásak vagyunk, ami miatt fáj a szívünk, ami miatt félelem szorongat minket. Elmondhatjuk a bűneinket, amelyek megterhelnek minket lelkiismeret furdalást okozva. Elmondhatjuk a csodákat, amiket átélhettünk a te követésedben. És köszönjük neked, hogy valóban olyan bizalommal fordulhatunk hozzád, mint egy gyermek a szüleihez. Köszönjük, hogy édes atyánk vagy. De te látod, hogy sokszor kétség van mégis a szívünkben, sokszor megfáradunk az imádságban, sokszor talán úgy érezzük, hogy nem jut el hozzád a mi szavunk, hogy túl messze vagy a mi gondjainktól, problémáinktól, hogy nem érezzük a te jelenlétedet. Bocsáss meg ezt nekünk, és kérünk, segíts, hogy megerősödjünk abban, hogy bátran, kitartóan imádkozzunk hozzád, hogy ne érezzük soha feleslegesnek az imádságot, hiszen azáltal tudunk mennyei levegőt szívni, azáltal tudunk olyan lélegzethez jutni, amely segít abban, hogy tényleg az örök élet már itt a földön munkálkodjon bennünk. Mindenható Istenünk, köszönjük ezt a vasárnapot, kérünk azért, hogy hadd lehessen ez a mai Isten tisztelt alkalom arra, hogy felismerjük, hogy miben kell változnunk, adj erőt, hogy tudjunk is változni abban, és kérünk, segíts, hogy tudjuk elfogadni a te szent akaratodat a mi életünkre nézve. Jézus Krisztusért kérünk, hogy a te lelkedet áraszt ki ránk, és vezess minket, atyánk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Szerintem meg tudjuk fogni egymás kezét, még ott a körbe befér hanga is. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Képzeljétek el, hogy hallottam egy kislányról, aki amikor megtanult már járni, de még azért nagyon picike volt, azt gondolta, hogy ő most már többet nem fogja meg a szüleinek, meg a felnőtteknek a kezét, mert ő most már egyedül tud járni, és nincs szüksége arra, hogy bárki fogja a kezét. Ti mit mondanátok ennek a kislánynak? Jó dolog, hogy így gondolkodik, szerintetek? Miért nem? Mi a probléma? Valaki bátor elmagyarázni ennek a kislánynak, hogy miért jó az, hogyha fogja a kezét az anyukája, vagy az apukája, vagy valaki felnőtt? Nehéz kérdés. Mi gondolkodsz? Igen. Hát például mi történhet egy gyermekkel, amikor az úttesten megy át, ahol nagyon sok autó van, és senki sem fogja a kezét? Például elütheti egy autó, hogyha kiszáll, és nem fogja senki a kezét. Mi történik, hogyha éppen jeges az út, és tiszta, sikos, és senki sem el mellette, hogy fogja a kezét? Eleshet, pontosan. Tehát jó az, hogyha bizonyos helyzetekbe fogják a kezünket?
Igen.
Pontosan. Képzeljétek el, hogy aztán ez a kislány, kislányt úgy őzték meg, hogy milyen jó, hogyha fogja valaki a kezét, hogy odajött hozzá nagypapája, aki már nagyon idős volt, és azt mondta neki, hogy én örülök, hogy te már ilyen ügyes lány vagy, hogy már így tudsz közlekedni, de tudod, én meg már elég idős vagyok, én már bizonytalanul tudok menni, én már gyenge vagyok, úgyhogy légy szíves, fogd meg a kezemet, mert nekem szükségem van, hogy valaki fogja a kezemet. És erre a kislány mit csinált? Vajon megfogta a nagypapa kezét? Igen, pontosan, megfogta a nagypapa kezét, és akkor így tudtak együtt menni. Mi a tanulsága ennek a kislánynak a történetének vajon a számunkra? Egyrészt az, hogy nagyon jó az, hogyha mellettünk van valaki, és fogja a kezünket, hogy ne essünk el, hogy támogat, hogy vezet minket, hogyha nehéz utakon, vagy éppen egy hegyi túrán, egy meredek ösvényen kell mennünk, nagyon jó, hogy mások is vannak velünk, akkor akik segítenek, vagy felsegítenek, hogyha éppen nagyon szaladtunk, és megbotlottunk, vagy elestünk. Tehát nagyon jó, hogy van mellettünk, aki vezet. És hát az is nagyon jó, hogyha mi, mert olyan erősek vagyunk, és olyan ügyesek, hogyha látjuk, hogy valaki éppen megcsúszik, vagy bizonytalanabbul jár, vagy megbotlott, akkor mit csinálhatunk? Segíthetünk neki mi, és megfoghatjuk mi a kezét, hogy ne essen el, hogy megtartsuk, hogy segítsük őt. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk is megfoghatják a kezünket, hogy vigyázzanak ránk, de mi is megfoghatjuk mások kezét, hogy vigyázzunk rájuk. A felolvasott Zsoltárban van egy imádság, amely így szól, hogy vezess engem az örökké valóság útján. Nem csak emberek vezethetnek, hanem amikor itt vagytok a gyermekisten tisztelten, a templomban, a hittanórákon, akkor azt tanuljuk meg, hogy Isten is vezet minket, És igaz, hogy nem látjuk őt, nem tudjuk így megfogni a kezét, de mégis, hogyha imádkozunk, hogyha ráfigyelünk, hogyha hallgatunk a tanítására, akkor az olyan, mintha erősen fogná a kezünket. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy itt a templomban is megfogjuk egymás kezét, és ez nagyon jó dolog, nagyon nagy ajándék, hogy van kinek fogni a kezét. Áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 463. dicséret második versét. Igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Zsoltárok könyve 139. részéből olvasom a 3., 23. és 24. verseket. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor legutóbb prédikáltam Isten tiszteleten itt a templomban, akkor arra buzdítottam a gyülekezetet Isten igéje alapján, hogy milyen jó, hogyha tudunk futni, szárnyalni, nagy rendülettel előre haladni Krisztus útján, Krisztus követésében, mert akik benne bíznak, azok futnak és nem fáradnak meg, járnak és nem lankadnak el. 2012 a gyülekezetünkben az új utak éve, és a mai Isten tiszteleten ezen a bőti vasárnapon is erről az úton járásról gondolkodunk. De most elsősorban arra szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét, hogy most ezen a bőti vasárnapon álljunk meg egy kicsit, pihenjünk meg egy kicsit. Gondolkodjunk el azon, hogy vajon most nézzünk körül, hogy vajon jó irányba futunk-e, vagy jó irányba haladunk-e, tényleg Krisztust követjük, vagy esetleg eltévedtünk, vagy valami más irány, más cél van előttünk, mint ami Isten akarata a számunkra. Az ünnepeink, a vasárnapok, a most a húsvét ünnepére készülő nagy bőti időszak is annak az alkalma, hogy egy kicsit megálljunk és elgondolkodjunk azon, hogy vajon a mi életünkben minden Isten akarata, Isten terve szerint van-e. Ravasz László, a 20. század nagy igehirdetője, lelkipásztora mondta azt, hogy az ünnep Isten ajándéka a számunkra. Minden ünnep egy ajándék, amelynek nagyon fontos üzenete és alkalma van. Ezen a bőti vasárnapon elsősorban az az üzenet a számunkra, hogy miközben Krisztus útján járunk, a közben újra és újra szükség van arra, hogy az ő jelenlétében engedjük, hogy ő megvizsgálja, az ő átható tekintetével meglássa, hogy vajon minden rendben van-e az életünkben, és hogy vezessen minket az örökké valóság útján. Nagyon fontos az ünnep, És nagyon fontos az, hogy ne csak mi ünnepeljünk ilyenkor, és ne csak azon gondolkodjunk el, hogy számomra mit jelent ez az időszak, miközben a nagy hétre készülök, hanem tudjak ünnepet vinni azoknak is, akiknek semmilyen ünnepléshez nincsen kedvük, erejük, energiájuk. Mert talán éppen nem tudnak haladni, de nagyon megállította őket egy betegség, egy családi probléma, valami miatt meggyengült a hitük. Ez nagyon fontos az is, hogy most Isten igére figyelve tudjunk egy kicsit saját magunkra is úgy tekinteni, hogy vajon Isten szent lelke mi az, amire fény derít az életünkből, egy kicsit felülről lássuk az életünket, és ugyanakkor tudjunk segíteni azoknak, akik talán csak az eléjük tornyosuló akadályokat, problémákat látják éppen. Akkor, amikor valaki nagy mélységeket él át az életében, akkor mindent tényleg hatalmas sziklafalnak láthat maga előtt, vagy áthidalhatatlan akadálynak látja nyomorúságát, tehetetlenségét, fájdalmát. A felolvasott Zsoltár egy imádság, és azt tanítja nekünk, hogy az imádság által Isten lelke úgy munkálkodik bennünk, hogy megváltozik a nézőpontunk, mert felemel minket a vele való közösségben, és az ő közelében, ami áthidalhatatlan akadálynak tűnik, az is egy olyan út, amelyen maga Isten megy előttünk, a nyomában járhatunk, sőt az is lehet, hogy éppen ő az, aki átemel minket ezek felett az akadályok felett, vagy felvértez arra, hogy meg tudjuk látni azt az utat, ami átvezet ezen az akadályon. Szűcs Ferenc professzor úr szokott közöttünk is igét hirdetni, és írta azt az úri imádságról, a mi atyánkról, hogy az ő számára az egy nagyon csodálatos ebben az imádságban, hogy magasból indítja Jézus a mi atyánkot. Amikor imádkozunk, akkor tényleg így a mennyei magasságokból, Isten dicsőséges nevétől jövünk lefele egészen a mindennapi kenyér és a mindennapi bűneink gondjáig. És milyen jó az, hogy tényleg, ami földi szemmel nem látható, az Isten szent jelenlétében vagyunk az imádság által, és ezáltal megváltozhatunk úgy, hogy amikor a láthatókhoz érünk, a látható gondokhoz, bajokhoz, anyagi, testi, lelki nehézségekhez, akkor már felvérteződhetünk a mennyei levegővel, a mennyei erővel és áldással. És akkor megváltozhat a szemléletünk már a saját fájdalmaink, gondjainkat illetően is. A Zsoltáros arról beszél, azért dicséri Istent, hogy mit jelent számára az Isten jelenléte. Az egyik legszebb Zsoltárunk az, amit most hallhattunk, hiszen valóban ilyen költői megfogalmazásokban mondja el azt a csodát, hogy Isten számon tartja minden utunkat, figyel a járásunkra, a pihenésünkre, még nyelvünkön sincs a szó, és ő már érti. Micsoda óriási biztonságot jelenthet ez a számunkra. Milyen erőt, hogy az, aki legjobban szeret minket, ilyen jól ismer, és ennyire számon tart minket, ahogyan olvastam, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Milyen evangélium van ebben a mondatban, hogy Isten szemmel tartja azt, amikor megyek, szemmel tartja azt, amikor pihenek, gondja van életemben minden utamra. Akkor, amikor annyi probléma, annyi baleset, annyi minden történhet velünk, akkor olyan jó tudni, hogy valakinek minden utunkra gondja van. Hogy valakire rábízhatjuk a mi szeretteinket is, az ő útjaikat is rábízhatjuk a mindenható Istenre. És valóban Isten dicséretére indítja a Zsoltárost ez a csodálatos bizonyosság, hogy Istennek gondja van élete minden útjára. Vajon testvérem, te elhiszed-e, hogy Istennek életed minden útjára gondja van? Elhiszed-e, hogy számon tartja a pihenésedet, számon tartja, amikor felkelsz, hogy ő tudja azt, amikor álmosan ébredsz, tudja minden lépésedet, és minden gondolatodat is? Ugye ez egyrészt nagyon nagy erő és vigasztalás, másrészt azért van benne egy kis aggodalom is, amikor ezt olvassuk, lehet bennünk, hiszen akiket legjobban szeretünk, akikkel megosztjuk a mi örömeinket, érzéseinket, hát bizony sokszor még előttük is vannak olyan gondolatok, amiket elrejtünk, mert nem merjük kiadni, vagy megfogalmazni a gondolatainkat, nem merünk mindent megosztani, mert félünk, hogy akkor esetleg kihasználnak, vagy megbántanak, vagy valaki visszaél azzal, amit őszintén elmondtunk. És még a legjobb kapcsolatban is úgy gondoljuk sokszor, hogy fenntartok magamnak azért egy kicsit, ami csak az enyém, nehogy valaki más is betekinthessen az én legbensőbb énembe. És hát itt arról van szó, hogy Isten teljesen ismer minket, a legbensőbb gondolatainkat, érzéseinket, amiket ki se tudunk mondani, azokat is tudja, Isten érti azokat is. Amikor a samáriai asszonnyal találkozott Jézus, még semmit nem mondott magáról, és teljesen ledöbbent, hogy Jézus mindent tud róla, amikor most először találkoztak, ez hogyan lehetséges? Vagy amikor Péter fogadkozott, hogy kész meghalni is Jézusért, akkor ő valami döbbenteset mondott el róla, amit nem is ismert magáról, és nem is feltételezett, hogy még ezen az éjszakán háromszor letagadod, hogy ismersz engem. Vagy amikor a samáriai faluban elfogadták be Jézust egy másik, nem Sikárban, ahol a samáriai asszony lakott, hanem egy másik faluban, nem akarták befogadni Jézust és tanítványait, mert Jeruzsálembe igyekeztek, akkor Jakab és János tüzet akartak kérni az égből, hogy elpusztítsák ezt a falut, és Jézus pedig mondta, hogy nem ismeritek magatokat, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Jézus nagyon jól ismer minket, jobban, mint mi saját magunkat, és az a csodálatos, hogy irgalommal és szeretettel áll mellettünk. Nem azért ismer így minket, hogy jól fejbe verjen minket, hogy na már megint mit tettél, na már megint mit gondoltál, na már megint hol jársz, hanem azért szeretné, hogy megéljük vele a közösséget, hogy megmutassa valóban a lehetőségeket, amelyeket elénk tár, hogy valóban az ő útján tudjunk járni, és teljes életet éljünk. Bizony, ott van sokszor a szívünkben, amikor Istennek mindenütt jelen valóságára, minden hatóságára gondolunk, hogy hát néha azért jó lenne elmenekülni egy kicsit, bezárkózni, és azt gondoljuk talán, hogy sikerül is, hogy akár a múltba, akár a jövőbe menekülni, vagy valahova csak mélyen úgy, hogy ne tudjon minket utolérni Jézusnak szelíd tekintete, amiről énekeltünk is. És mit teszünk ilyenkor? Kerüljük az Isten előtti megállásnak az alkalmait, mert nem merünk szembenézni az ő szentségével, az ő szeretetével, nem merünk szembenézni az ő kérdéseivel. Kerülöm a csendes perceket, az imádság, az ige olvasás alkalmát, amikor Isten szólhatna hozzám, mert nem akarom meghallani azt, amit mondani akar. Ez nagyon megragadó volt számomra ez a gondolat, vagy esetleg, amikor itt vagyok még a templomban, vagy a bibliaórán közösségben, akkor inkább abba menekülök esetleg, hogy bírálom az igehirdetőt, a szavait, gondolatait, az igehirdetést, csak hogy ne kelljen meghallanom Isten szavát, hol vagy, mit csinálsz, merre tartasz, mire gondolsz, hogyan szóltál ma ahhoz, akivel találkoztál, mit kívántál a szomszédodnak esetleg, amikor valamilyen nézeteltérésetek volt. Ebben a Zsoltárban az is csodálatos, hogy őszinte, hogy nagyon emberi, hogy elmondja azt is, hogy neki milyen fájdalom, hogyha valaki Isten akarata ellen van, és Isten ellen lázad, és hát talán döbbenten halljuk, hogy gyűlöljem a te gyűlölőidet, hogy hú, micsoda indulat, hát ez hogy élik ide a templomba, meg a Zsoltárba, ez a súlyos indulat, hogy Isten pusztítsa el azokat, akik nélküle élnek. De vajon sokszor egészen más a mi saját életünknek a problémái miatt nem kívántunk-e már sokszor rosszabbakat másoknak, nem az Isten szent ügye miatt, hanem a minket ért sérelmek miatt. Zsoltáros nagyon őszinte, és miközben elmondja, hogy neki milyen fájdalom az, hogyha valakik Isten ellen lázadnak és istentelenül élnek, akkor elmondja azt is, hogy Isten ismerje meg a szívét, hogy próbálja meg, hogy tegye helyre a dolgokat az életében. Éppen az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki mondta, hogy egyik rokona, hát el kellene menjen orvoshoz, mert valami olyan probléma van, amit azért mindenképpen ki kéne vizsgálni, és hát az úriember erre egyáltalán nem volt hajlandó, hogy elmenjen. És azt mondta a felesége, hogy mert nem tudja, hogy meggyőzni a férjét, és azt mondta neki, hogy amíg nem mész el a vizsgálatra, én addig nem beszélek veled. Lehet, hogy a mi életünkben is, vagy a környezetünkben magunkra ismerünk, hogy milyen nehéz elmenni, akár egy orvosi kivizsgálásra is, mert hogy ez mekkora stresszel jár, meg egyáltalán sokszor már a vizsgálattól is félünk, hogy nehogy kiderüljön valami, mi lesz, hogyha valami olyat tudunk meg, amiről jobb nem tudni, és inkább békésen élni, mit sem tudva, mint hogy esetleg kiderüljön. Én nagyon sok embert ismerek, akik így állnak hozzá a különböző vizsgálatokhoz, szűrővizsgálatokhoz, hogy hát én jól vagyok, semmi bajom, én nem megyek sehova, és aztán esetleg akkor indulunk, amikor már nagyon súlyos a baj, mert félünk attól, hogy mi lesz a következménye annak a vizsgálatnak, meg mennyi ideig tart, nincsen most erre időm. Másik rokonunk éppen azt mondta, hogy hát ő tudja, hogy milyen kisebb beavatkozásra van szükség, de hát akkor hogy tud dolgozni? Neki most erre nincsen ideje. És hogy tud dolgozni úgy, hogy nem egészséges? Azt mondhatnánk sokszor, hogy ó, hát józan észre meg kell győzni az embert, hogy elmenjen és szembenézzen a dolgokkal, de hogy ahogyan nincs sokszor kedvünk meg erőnk elmenni és szembenézni azzal, hogy milyen egészségi állapotban vagyunk, ott a kérdés, hogy hívő emberekként merjük-e felvállalni, hogy szembenézzünk azzal, hogy milyen a lelki állapotunk éppen. Hogy merünk-e Isten szín előtt megállni, hogy így szépen megvizsgáljon minket, hogy megvizsgálja az életünket, a hitünket, az ima életünket, az emberekkel való kapcsolatunkat, a misszióról való gondolkodásunkat, vajon készek vagyunk-e erre a teljes kivizsgálásra. Bőjt ennek a csodálatos alkalma. Nem titkolok, nem rejtegetek semmit, nem takargatok semmit, hogy csak a jó arcomat mutassam. Itt vagyok, derüljön ki a baj, hiszen hogyha kiderül a baj, akkor van lehetőség a gyógyulásra, akkor van lehetőség a terápiára, akkor megélhetem azt, hogy új erőt kapok, hogy tovább tudok haladni, hogy szárnyalni és futni is tudok. De ugye, akkor szembe kell néznünk azzal is, hogy esetleg eltévedtem. Milyen fájdalmas, hogyha valaki egy kiránduláson észreveszi, hogy hú, hát most aztán nagyon eltévedtem. De milyen döbbenetes, hogyha valaki az életében egyszer csak meg kell, hogy álljon, és akkor jön rá, hogy én már úgy eltévedtem, hogy már annyira messze vagyok attól a ponttól, ahol eltévedtem, hogy nem is tudom, hogyan találhatok vissza. Ezért jó a keresztény életben, hogy minden vasárnap, sőt minden nap tudok megállni, tudok elgondolkodni, és tudok imádkozni Istenhez. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívem, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton. Mire van szükség ehhez? Bátorságra, alázatra, hogy ezt felmerjem vállalni, hogy Isten előtt kérem, hogy mutassa meg, hogy nem járok-e téves úton, nem vagyok-e egész máshol, mint ahol lennem kellene. S vezess az örökké valóság útján. Vezettetni magunkat. Ugye természetes, hogy a gyermek kinyújtja a kezét, amikor még pici és segítségre van szüksége. Aztán természetes az is, hogy amikor éppen már bizonytalanok vagyunk, akkor érezzük, hogy akármilyen fájdalmas, de szükségünk lehet támasztékra, legyen az akár egy tárgy, akár egy másik embernek a megtartó keze. És olyan jó látni azt, amikor ma is részt nem volt ebben, amikor jöttem a templomba, hogy láthattam azt, amikor egyik testvérünk segítette a másik testvérünket az autóbuszra való fel- és leszállásnál. Milyen erő van benne, és milyen nagy ajándéka Istennek, hogy itt a gyülekezet közösségében ezt így konkrétan lehet látni, hogy igenis oda megyek, és támaszta vagyok a másiknak, és hogy én el tudom fogadni örömmel a másik segítségét. De ugye azt gondolhatjuk, hogy hát felnőtt emberek, akiknek családokról, gyermekekről kell, vagy akár az egész gyülekezetről, óvodáról, iskoláról gondot viselni, akkor most én fogadjak el bármilyen támaszt vagy segítséget? Hát nekem kell itt vezetni másokat, akkor hogyan fogadjam el azt, hogy mások vezetnek? A hívő élet mégis erről szól, hogy miközben vezetek másokat, aközben nekem is tudnom kell elfogadni a vezetést. Tudnom kell bizalommal és alázattal fordulni Istenhez, és kérni az ő tanácsát, az ő szent lelkét, hogy ne saját fejem után menjek, mert én olyan erős vagyok és olyan okos, és aztán később rájövök, hogy hát nagyon rossz irányba mentem és vezettem másokat. Ugye eljuthatunk akár odáig is, hogy vak vezet világtalant, mert hogy nem vagyunk készek engedni, hogy Isten szent lelke világosítsa meg a mi szemeinket. Nagyon fontos, hogy felmerjük vállalni az Isten előtt azt, hogy ő megvizsgáljon minket, hogy engedjük azt, hogy ő az ő szent lelke által vezessen. Ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy ebben a Zsoltárban a Zsoltáros keresi Isten akaratát, hogy ráhangolódjon az Isten akaratára, és valóban a Szentlélek által, az imádság által ezt tapasztalhatjuk meg, hogy ráhangolódunk Isten akaratára. Akkor is, hogyha az elején még tele vagyunk indulattal, rájövünk, hogy még szeretettel is tudunk imádkozni azért, aki az előbb teljesen kibillentett minket a lelki egyensúlyunkból. Mindenható Istenhez, hogyha fordulunk, akkor átélhetjük azt, hogy őszintén lerakhatjuk előtte a terheinket, mindent megvallhatunk előtte őszintén, de hát miért szükséges ez, hogyha úgy is ismer, akkor minek imádkozzam, hogyha úgy is mindent tud rólam, még nyelvemen sincs a szó, akkor minek mondjam ki. Pont azért, hogy így saját magam is, ahogyan megfogalmazom az imádságban őszintén, ebben benne van az én döntésem, az én készségem, hogy igenis én akarom, hogy az Isten vezessen, akarom, hogy megtapasztaljam az ő szent lelkének a munkáit. Nagyon fontos, hogy tudjunk megállni, hogy tudjunk úgy készülni a húsvét ünnepére, hogy le tudom tenni az én terheimet, hogy őszinte vagyok az Isten előtt, hogy van bátorságom bevallani az erőtlenségemet, a gyengességemet, a kiúttalanságot is, és hogyha ezt megtapasztalom, akkor olyan erőt kapok, hogy valóban a másik embernek is tudok segíteni. Az elmúlt héten sok női alkalom volt a gyülekezetünkben, és nagyon nagy öröm volt, hogy ezen részt vettek a testvérek. Az egyik a női ima nap, aminek egy nagyon szép festmény volt most az egész üzenetnek a hordozója, és ezen három nő alak, akikre kiárad így az Isten szent lelke, éppen felemelik azt, akinek segítségre van szüksége. Milyen csodálatos ez a kép, és milyen csodálatos, hogy valóság lehet a számunkra, és tegnap délután pedig a tavaszi női délutánon nagyon nagy áldás volt az, amikor tényleg így egymás hite által épülve hallhattuk azokat a bizonyságtételeket, amelyek arról szólnak, hogy milyen fontos, hogy azt a batyut, amit hordozom, ami tele van a kérdéseimmel, a kétségeimmel, a bűneimmel és a mulasztásaimmal is, merjem letenni az Isten előtt. és hogy éljen meg az úrvacsorai közösségben, az imádság közösségében is azt az örömöt, hogy az Isten felszabadít minket a terheink alól. De ehhez arra van szükség, hogy merjünk őszinték lenni, merjünk imádkozni, merjünk az Isten szent lelkének a vizsgálatára készek lenni, és merjük elfogadni azt, hogy ő vezet minket. Szeretnék befejezésül egy áldást olvasni, ami nem a Szentírásból, de a Szentírástól ihletett áldás az úton levő keresztjének számára. Ez már az imádságunk részeként is hangzik ez az áldás. Álljunk fel mindannyian is. Nehéz utakon, kétségek között ragyogtassa rád arcát az erős Isten. Mélységeidből kiutat kutatva ragyogtassa rád arcát a magasságos Isten. Bűnök kötelében bocsánatra várva ragyogtassa rád arcát a kegyelmes Isten. A teremtés csodáin ámulva ragyogtassa rád arcát a szépséges Isten. A szeretet tiszta mozdulataiban ragyogtassa rád arcát az örvendező Isten. Az igaz emberségben ragyogtassa rád arcát a földre jött Isten. Magányban megértő társra várva ragyogtassa rád arcát a barátságos Isten. Álmatlan éjszakáidon ragyogtassa rád arcát a fölötted virrasztó Isten. Búcsúzás idején, halál közelében ragyogtassa rád arcát az élet Istene. Amen. Folytassuk az imádságot most énekkel, a 462. dicséretünk első versét énekeljük. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, olyan sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy gyógykezelés is fájdalmas a számunkra, és olyan fájdalmas az, amikor szembesülni kell a mi gyarróságunkkal, erőtlenségünkkel, kiszolgáltatottságunkkal, bűneinkkel, nyomorúságainkkal, mulasztásainkkal. Olyan fájdalmas, és sokszor úgy szeretnénk a fájdalmat kerülni, sokszor úgy szeretnénk élni, hogy valóban csak erősen, vidáman, nem véve tudomást a bajokról és a problémákról megyünk az életünk útján, de köszönjük azt, hogy Te azért okozol a Te igéd által sokszor fájdalmat is, miközben az mélyre hatol, hogy tudja gyógyítani ezt a sebet, és tudj valóban az örök életre alkalmassá tenni minket. Mindenható Istenünk, köszönjük ezt neked, és köszönjük azt, hogy nem csak nekünk fájdalmas az, hogy szembenézzünk a bűneinkkel, hanem hogy a Te egyszülött fiad, ami Urunk Jézus Krisztus vállalta a Golgotának minden fájdalmát, kínját, azért, hogy mi gyógyulást kapjunk, hogy mi bűnbocsánatot, kegyelmet, reménységet, örök életet kapjunk. Áldunk Téged ezért. És köszönjük, hogy arra az ünnepre készülhetünk, amely a legnagyobb erőt, ajándékot, áldást hozza számunkra. Mindenható Istenünk, köszönjük ezt neked, köszönjük, hogy te levetted rólunk a mi bűneink terhét, és köszönjük, hogy te felszabadítasz arra, hogy a te utadon téged kövessünk. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk most azokat a testvéreinket, akik szenvednek egy súlyos betegség miatt, te gyógyítsd meg őket. Köszönjük mindazokat, akik túl vannak gyógykezelésen, áldunk téged ezért, és könyörgünk azokért, akikre talán éppen az vár, vagy kórházba készülnek. Kérünk, hogy légy velük ott is, és áld meg őket. Te légy azokkal, akik akár az otthonukban, akár kórházban, vagy valamilyen otthonban küzdenek a betegséggel, gyengességgel, légy az ő támaszuk, erejük. És mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik lelki terheket hordoznak, hogy te légy segítségül, te add a te lelked vezetését és erejét a számukra. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért különösen, akiknek másokat kell vezetni, akiknek az a munkájuk, hivatásuk, vagy akár otthon a családban, hogy másokról gondoskodjanak, és hogy erősek legyenek, kérünk, te erősítsd meg őket a te lelked által ebben a feladatban. Különösen könyörgünk mindenható Istenünk az óvodánkért, az ott dolgozó munkatársakért, akikre a kicsinyek vannak rábízva, te áld meg őket hittel, türelemmel, lelkesedéssel minden nap, és így kérünk, Urunk, az iskola szervezéséért, és majd az iskolában folyó munkáért, és hogy azon is a te áldásod legyen. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy áld meg minket, áld meg a mi szeretteinket, áld meg a következő hetünket, hogy valóban örömmel töltsön el minket a te jelenléted az életünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem azt, hogy a Nagy Péter nagytiszteletű úr a konfirmációra készülő fiatalokkal éppen egy hétvégén van, ahol készülnek a vizsgára, meg az ünnepre, Iváncsán vannak, úgyhogy azért nem vett részt ő a mai istentiszteletem. Hirdetem hétfőn este 6:30 az énekkar csodálatos lehetőségét és alkalmát, buzdítjuk erre azokat, akik még nem döntötték el, de szívesen énekelnének, hogy bátran jöjjenek erre az alkalomra. Kedden este 6:00 bibliaórára hívjuk a testvéreket, szerdán délelőtt 10:00 a nyugdíjasok bibliaórájára, délután gyülekezeti foci van 17:30 a borászati szakközépiskola tornatermében, és konfirmációs órák is vannak. Csütörtökön március 15-én a csütörtök reggeli alkalom elmarad, és így pénteken a konfirmációs óra és a szombati hittanóra is a hosszú hétvégén. Pénteken este 6:30 a gyülekezeti foci az viszont talán lesz. Most nem látom, biztosan, az biztosan lesz jó, és jövő vasárnap pedig Isten tiszteletre várjuk a testvéreket.
Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten az igét Bánhegyi Réka testvérünk olvasta. A leendő rózsakerti Demjén István általános iskoláért havonta egyszer egy közös ima alkalmat tartunk, vasárnap az istentisztelet után. Tulajdonképpen azt kértük minden kisközösségünktől, hogy az ő ima alkalmaikon imádkozzanak az iskoláért, ez a havi egyszeri alkalom pedig ennek az összefoglalója. Kérjük, hogy minél többen kapcsolódjanak be ebbe. Közel van az óvodába és az iskolába való jelentkezésnek a határideje, ez jövő héten, március 15-e, aki még nem jelentkezett, az még jelentkezhet addig. A budafoki esték legközelebbi alkalma március 27-én kedden lesz. Szűcs Ferenc református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektora tart bevezető előadást. Előadásának címe: Felekezetiség, ökumené és református iskola. Tehát még egyszer, március 27-én este 6 órakor kezdődik. Közeledik a konfirmáció, most is ott vannak a fiataljaink. Maga a vizsga az március 31-én szombaton lesz, délután 4 órakor, és azt követő vasárnap, virágvasárnap, ami április 1-én lesz, akkor lesz a konfirmációs eskü az istentiszteleten. Ezt megelőző este lesz a vespera, tehát március 31-én, azért, mert a rákövetkezendő hétre akkor lesz nagy szombat, és ezért hamarabbra lett téve. Az idei hittantáborunk július 1 és 6 között lesz Mátraházán. Jelentkezni Ábrahám Angéla hitoktatónál és Jani Marianna diakónusnál lehet, gyerekenként 5000 forint előleg befizetésével. A gyülekezeti táborunk, a nagy táborunk pedig július 23 és 28-a között lesz Berekfürdőn. Erre Pap Tamásnál lehet jelentkezni, 10.000 forint előleget kérünk. Továbbá kérjük még, hogy lehetőségek szerint mindenki támogassa havi rendszerességgel a gyülekezetünket. Itt külön kérem a diakónia támogatását, ugyanis a tavalyi évet úgy sikerült viszonylag veszteségek nélkül lezárni, viszont a diakóniára való befizetés az nem ért el azt az összeget, amit beterveztünk, tehát ezt növelni kellene. Úgyhogy aki teheti és van rá indítatása, azt kérjük, hogy az idén vagy kapcsolódjon be, vagy pedig több pénzzel támogassa a diakóniát. Adóbevallás. Aki teheti és Isten erre készteti, az 1%-át kérjük adja oda a Magyarországi Református Egyházunknak, a másik 1%-ot pedig a gyülekezetünk alapítványának. Most pénteken, tehát a 15-i nemzeti ünnep utáni napon, reggel 9-től meccés lesz itt a templomkertbe, bokrokfák meccés, és akinek van kedve és meccőolója, az kérjük, hogy csatlakozzon és segítsen. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és szerdán 9 órakor szerintem babamama kör is lesz, majd az kimaradt, úgy látom a hirdetésekből. Isten tiszteletünk végén az áldásvétel előtt a 434. dicséretünknek mind a 4 versét olvassuk és énekeljük, és lehet jó lendületesen énekelni, hiszen a szöveghez illő lendülettel énekelhetjük. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.